Sok szeretettel köszöntök mindenkit. És a mai alkalomról, a Istennek a kegyelméről szeretnék egy pár gondolatot megosztani a hallgatókkal, akik jelen vannak, illetve akiket minket az interneten követnek. Ugye azt tudjuk, hogy a kegyelem korszakában élünk, a kegyelem Jézus Krisztus által ért el hozzánk, és ezért a János 1.14. ből olvasnék fel egy igét, ez lenne a mai vezérigénk, és ezt próbáljuk értelmezni, és erre az egyetlen egy témáról szeretnék egy pár gondolatot cserélni, ami így kezdődik. Az ige testélet közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének a dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet, kegyelemre. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg. Tehát ez lenne az ige, amit a mai nap gondolkodunk. Nagyon fontos, amikor a kegyelemről volt szó többször is, mindig a kegyelem és az igazságot hangsúlyozza az ige. Ez azért is fontos, mert az egyházban vannak különféle szuperkegyelmi, meg hiperkegyelmi tanítások, amiknek semmilyen igei alapja nincs. Mi nagyon fontosnak tartjuk, hogy minden tanítást, minden gondolkodást, minden gondolatot mindig az ige tekintély alá helyezünk, és figyeljük az igének a kijelentéseit, nem csak ebben az igében, hanem az egész Bibliában ezzel kapcsolatban tart. Tehát amire én is nagyon feltenném a hangsúlyt, hogy a kegyelemről és az igazságról beszélünk. Hogy ezt még jobban megerősítsük, ezért nézzük a János 14.16-ot, amikor Jézus így válaszolt, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Tehát itt is erős kapcsolatot találunk ehhez a gondolathoz, nyilván ami a kegyelemről szól, és nagyon sok más ige is szól a kegyelemről, és igazán én gondolom, nagyon nagy szükségünk van a mai időben a kegyelemre. Egy olyan világban élünk, ahol napról napra fokozódik a sötétség, egyre több sötét erő kerül olyan hatalmi pozícióban, akik régebben, hát csak 5-10 év ezelőtt meg sem tudták volna ezt tenni. Tehát nagyon nagy szükségünk van arra, hogy a hitünket továbbra is ápoljuk, megtartsuk, megerősítsük az Istennek a kegyelmére. Talán jobban, mint bármikor. És ugye az Isten bemutatkozik az igében, hogy a kegyelem témakörét tovább gondoljuk. A 2 Mózes 34-ben, a 6-7-es részét olvasnám fel, ami így szól. Elvonult előtte az Úr, és így mondta azt ki. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. Megtartja szeretetét 1000 ízig, megbocsátja a bűnt, a hitszegést és a vétket. Tehát nagyon fontos, hogy ugye a Krisztussal jött el a kegyelmi időszak, az egyház korszaka, a Szent Szellemnek a korszaka, de már 2 Mózes 34-ben is olvasunk erről, hogy egyértelműen az Urat, a Teremtőt, a Mindenhatót így írja le, hogy az irgalmas és kegyelmes Isten, és nagyon nagy szükségünk van minden nap Isten irgalmára és kegyelmére. Még a 86-os Zsoltárt olvasnám el, ahol szintén erről van néhány gondolat. 86-os Zsoltár 15. fejezete. Pedig te, Uram, irgalmas vagy, és kegyelmes Isten vagy. Hosszú a türelmed, nagy a szereteted és hűséged. Ez nagyon hasonlít ez a 2 Mózeshez, mert ugye a Zsoltárok azok máshogyan is később íródtak. Hogy azt is tudjuk, hogy a zsidóknál a legnagyobb tekintély mindig a Mózes könyvének van, utána a profétáknak, és a minden mások az egyéb. Még a zsoltárok is ilyen szempontból az egyéb kategóriában tartoznak. Tehát ez a sorrend, de mégis a zsoltárok nagyon fontosak, hiszen olyan imádságokat tartalmaznak, amelyek örökérvényűek, és nagyon-nagyon szeretjük a zsoltárokat is. És egy kicsit beszéljünk arról, hogy mi is ez a kegyelem. A kegyelemmel kapcsolatban nagyon sok félreértelmezés van, és az egyháznak még ma is nagyon sok olyan vadhajtása van, ami a szuper meg a hiper kegyelmet tanítja, hogy ezzel nem értünk egyet. Mi a bibliai kegyelmet tanítjuk, és ezt hangsúlyozzuk. Ezért kicsit szeretném is kihangsúlyozni, hogy mit is értünk ez alatt. Az Istennek a kegyelme olyan valami, ami nem jár az embernek, nem természetes, és nem normális dolog. A kegyelem Istennek az üdvösség érdekében adott ingyenes ajándéka, amely a teremtményt sem természete, sem érdeme alapján nem illeti meg, és jogos igénye sem lehet rá. Ez olyan, mint egy definíció. Én még egyszer elolvasom, elég hosszú volt és bonyolult volt. A fontos dolgokat érdemes kétszer elmondani. Ezt tudjuk a pedagógiából is. Tehát elolvasom még egyszer, mert ez egy nagyon fontos része a mai napnak, ezt megértsük. Mi az Isten kegyelme? Tehát az Isten kegyelme olyan valami, ami nem jár az embereknek. Nem természetes, és nem is normális dolog. A kegyelem Istennek az üdvösség érdekében adott ingyenes ajándéka, amely a teremtményt sem természete, sem érdem alapján nem illeti meg, és jogos igénye sem lehet rá. Tehát a kegyelem valóban Istennek egy hatalmas ajándéka, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy a mai időkben megértsük ezt, és helyesen értelmezzük az isteni kegyelmet, amit a Bibliában olvasunk. Míg a Pál is beszél erről a Róma 3.23-ban, ő is összefoglalja ezt a kegyelmet, tehát Pál apostol Rómaiakhoz írt levele 3.23-ban ezt olvassuk. Mindenki vétkezett, és hiány van az Isten dicsőségének. A megigazolás tehát Isten adománya, amely Jézus Krisztus érdemein alapszik, és ő ezt a kegyelmet a kereszt áldozatával érdemelte ki. A kegyelemben benne van a bűnös ember felemelése és gyógyítása is. Sokféle gyógyításról hallunk, meg tudunk a Bibliában, nyilván vannak fizikai gyógyítások is, gyógyulások is, de az embernek óriási, talán még nagyobb szüksége van a lelki gyógyulása. Rengeteg, én az utóbbi időben nagyon sok olyan emberrel beszélgettem, találkoztam, akinek olyan lelki problémái vannak, csak egy-két alatt elmondta, hogy néha ledöbben az ember. A testeket látjuk, ha valaki beteg, vagy eltört a lába, vagy nem tud mozogni, azt látjuk, látható, de a lelki sebeket, meg a lelkit nem látjuk. És azt szoktam mondani erre, hogy hála Istennek, mert azt látnánk, hát nem tudnánk elviselni. Nyilván Isten ezért tette ezt, hogy csak annak tudjuk a lelki sebeit, a lelki problémáit érteni és érezni, akivel elbeszélgetünk. Ezért nagyon fontos a lelki gondozás és az emberek a lelki életével a törődés. Tehát nagyon fontos, hogy amikor a gyógyulásról beszélünk, akkor mind a fizikai, mind a lelki gyógyulásra hangsúlyt fektessünk. És amikor a kegyelem elvére gondolunk, abban mindig szerepel Istennek a kegyelmen keresztül megtartó ereje. Ugye, a Pál apostol azt mondta, hogy a hitemet megtartottam, futásomat, a nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, és a hitemet megtartottam. Tehát egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az, hogy hitünket meg tudjuk tartani, ahhoz is szükség van nagyon sokszor az Isten kegyelmére. Én ismerek sok olyan embert, aki óriási, mint a gyors futó, akik rövid távon futnak, óriási energiával indultak el a hitéletbe, és utána 2-3 év múlva már világban voltak, és azóta sem hallok semmit. Eltűntek. Vannak a középtávfutók, meg vannak a hosszú távfutók, amiről a Pál apostol beszél, az a hosszú távfutók, ami egész életünkre kell, hogy hatást gyakoroljon. Hogy a nemes harcot, mert bizony harcban, aki hívő, aki igazi hívő, és ragaszkodik az Istennek az igéhez, amit ma ezer oldalról támadnak, annak bizony, hogy harcolnia kell. Egy hívő az harcos. A Biblia alapvetően a férfit úgy írja le, az egész Bibliában, a Ószövetségben és Újszövetségben, hogy jelent, hogy a férfi az egy harcos. Harcos mentalitáson kell, hogy lennünk, mert ebben a világban meg kell harcolnunk az Isten igazságáért, az Isten igéjét. És nemes harcot megharcoltam, mondja Pál apostol, futásomat elvégeztem, ez egy hosszú távfutás volt az ő élete, és a hitet megtartottam. Ez is nagyon fontos. Ugye tudjuk, hogy az utolsó időkben is az igen leírásosan beszél, hogy a hitet milyen támadások fogják élni, és ezt tényleg napról napra látjuk. Itt hozom fel ezt a finn belügyminisztert, Rajkinen, mert nagyon furcsa neve van, de nem tudja mindenki, kiről beszél, ugye Finnországban belügyminiszter volt, a parlamenti képviselő, 5. éve zajlik érte egy büntetőeljárás Finnországban, úgyhogy már 2 bíróság felmentette, már mindenhonnan felmentették, de a legfőbb ügyész még mindig felindított ellene. már az utolsó minden követ meg akarnak mozgatni, és már nem tudjuk, ki tudja, mikor lesz vége, mert 5 év pereskedés egy büntetőügyben, ez egy nagyon kemény dolog. Úgyhogy jelenleg is parlamenti képviselő is egyetlen egy bűnt hoznak fel ellene, hogy idézte Pál apostolnak egy mondását a Bibliából. És ennek ellenére ez történik ma Európában. Ez történik Finnországban, aki 20-30-50 évvel ezelőtt még egy keresztény ország volt. Tehát ez az ország már nem nevezhető kereszténynek. Akit ezért bíróságra állítanak. Hál' Istennek Isten is segíti ezt az asszonyt, ezt a fantasztikus asszonyt. És Bécsben van egy ilyen szervezet, ahol ilyen nagyon magas szintű ügyvédek, akik hívő keresztények, egy ilyen nemzetközi szervezet állítottak fel, hogy akit itt támadnak a Biblia hite miatt, azt meg tudják védeni, és állítsd meg ők az ügyvédei. Mert bizony nagyon kevés ügyvéd vállalja ezt, kevés ügyvéd meri ezt elvállalni, és el is vállalja, akkor csak úgy éppen immel ámmal csinálja, de ne így legyen, Isten küldött ilyen fantasztikus embereket, egy bécsi székhelyű szervezet, ott nagyon sok ilyen ügyvéd van, tudjatok erről, akik hallgatnak minket közvetlen vagy közvetlenül is, hogy van erre lehetőség, és az ő vezetőjük az ő ügyvédje, aki valóban elért, hogy kétszer felmentették, és valószínűleg harmadszor is felmentették, mert szerintem nevetséges lenne, ha ezzel ítélnék, de ennek ellen egy ilyen macedóra, egy ilyen procedúra, egy ilyen eljárás, egy ilyen vegzálás, az bizony nagyon, nagyon kegyetlen dolog. Tehát Istennek a kegyelmére nagy szükségünk van, és a megtartó, hit megtartó erejére is. És nagyon fontos, hogy ezt akarjuk, át akarjuk venni, és akarjuk érzékelni, akkor van három olyan nagyon fontos dolog, amitől meg kell szabadulnunk, és az ajtunk múlik, mert Isten árasztja ezt a kegyelmét, de nekünk el kell fogadnunk. Ugye Isten ajándékai olyanok, sokszor szoktam ezt példaként mesélni, hogy Isten ad nekünk valamit, de tiszteletben adja szabad akaratunkat. És ha mi akarjuk átvenni az ő ajándékát, akkor átvesszük, de ha nem akarjuk, akkor nem vesszük át. És nagyon sok ember Istennek a fantasztikus ajándékát, akár a hitet, akár az ő kegyelmét vagy szeretetét nem akarja átvenni, sőt ellene megy, és még tagadja azt is, hogy Isten létezik. De Isten ettől függetlenül folyamatosan adja ezt. De nekünk, akik mi hívők vagyunk, nekünk is fontos megtanulnunk három szabályt, három dolgot, hogy a Istennek ez a kegyelme tudjon ránk áródni. Az első, először is, hogy meg kell szabadulnunk minden kárhoztatástól. Ezt tudjuk, hogy a hívők folyamatos próbatétel alatt vannak, és a Istennek az ellensége, akit ugye három névvel szoktunk illetni, van egy héber neve, úgy hívják, hogy Szatán, vagy magyarul Sátánnak hívjuk, görögül úgy hívjuk, hogy Diabolos, szétdobáló, ez a két eredeti nyelve a Bibliának, és a magyar nyelve az ördög. Miért lett ördög, meg hogyan lett ördög, mindenféle tervek vannak, de ugyanarról a személyről van szó, mert az ördög az egy személy. Ugyanúgy személy, mint ahogy Isten egy személy, ő egy szellemi létező, és ördögből csak egy van, viszont nagyon sok nagyon nagy hadserege van. Az ördögi erőkből nagyon-nagyon sok van, vannak a bukott angyalok és vannak a démonok, ebből áll az ő hadserege, és tudjuk azt is, hogy az ördög az nem tud mindenhol jelen lenni, az csak egy helyen tud jelen lenni, de az ő démonai és az ő hadserege, ami igen jelentős sereg, az viszont kínozza a hívőket. És ezek az ő szolgái, bukott angyalok és a démonok, ami két külön kategória, sok ember ezt összekeveri, de ez két teljesen külön kategória, ők kárhoztatják a hívőket. Folyamatosan vádolják. Ugye azt is tudjuk, hogy a sátának a munkája kétrétű, egyrészt Istent vádolja az emberek előtt, és az embert vádolja az Isten előtt. De a mennyei szférában, hál' Istennek, van egy nagyon jó zsidó ügyvédünk, a világ legjobb zsidó ügyvédje, Jézus Krisztus. És ő az ő mennyei ügyvédünk, és az atya előtt, aki a bíró is, mennyei bíró is, a sátán vádol minket, és ez a neve, hogy vádló, ez a héber szónak, a szatánnak a neve, ez egyik, sok több jelentése is van, de egyik neve, hogy vádló, ő folyamatosan vádol minket, de ott Jézus Krisztus folyamatosan megvéd minket. Viszont a Földön, amiről beszélünk, nekünk kell egyelőre megtenni ezt, hogy szabaduljunk meg a kárhoztatástól. A sátán és az ő hadserege, csak nevezzük így, az ő hadserege folyamatosan próbál kárhoztatni minket. És nagyon fontos, hogy mi meg tudjuk különböztetni, mi az, amikor Isten helyreigazít, és mi van, amikor Isten az egy finom hang, és mi van, amikor az ördög kárhoztat. A kárhoztatás arra szolgál, hogy ezt a kegyelmet ne tudjuk megélni, és el akarja venni Istennek ez az ajándékát. Tehát nagyon fontos, hogy meg tudjuk ezt különböztetni, és szabaduljunk meg, ez a mi dolgunk, minden kárhoztatásról. Az ember vétkezik, hogy olyan dolgot tesz, amit megbán, akkor nagyon sokszor van ez a kárhoztatás, és ez egy nagyon lehúzó erő tud lenni. A másik, ami nagyon fontos ezzel kapcsolatban, amit szintén nekünk kell megtenni, hogy meg kell szabadulnunk mindenféle emberi kötelezettségtől. A kegyelemben állás nem kötelezett senkit arra, hogy visszafizesse Istennek a kegyelmet. Nem is tudjuk, nem is tudnánk ezt megtenni. Nyilván vannak kötelezettségeink, de ennek nem a kegyelem visszafizetési célja. Ez a kegyelem teljes mértékben ingyenes ajándék, amely nem kíván semmiféle fizetséget. És a kegyelemnek egy definíciója van. Nagyon sok, több mint 30 év alatt nagyon sok keresztényel, meg hívővel beszélgettem, és nagyon-nagyon gyakori ez a probléma, ami három pontban összefoglalunk. Egyrészt, hogy a kárhoztatásokat magukra veszik, noha azt mondja Jakab apostol, hogy álljatok el az ördögnek, és elszaladt tőletek. Hát itt, amikor észreveszik, hogy ez a kárhoztatás nem az Istentől van, akkor azonnal ezt kell tenni. A másik, hogy ne akarjuk, meg nem is tudjuk visszafizetni az Istennek a kegyelmét, ez is egy nagyon fontos dolog, hanem csak el kell fogadnunk. És a harmadik pedig, hogy meg kell szabadulnunk mindenféle emberi érdemtől. Hiszen az emberi érdem képtelen elérni Istennek a kegyelmét. Tehát nem tudunk megdolgozni Isten kegyelmét, az ingyenes ajándékként kapjuk. És ugye nagyon fontos, hogy mi ezt át tudjuk venni. Jó példát szoktam mondani, ez épp olyan dolog, hogy valaki állítjuk a pénztárba, és vesz valamit, és nem tudja kifizetni, mert mondjuk hiányzik hozzá 20-30 forintja. És akkor mi mögötte állunk, akkor mondhatjuk azt, hogy ó, tényleg, megsegítelek, tényleg, odaadom neked ezt a 30 forintot. De mi ezt nem tehetjük meg anélkül, hogy ezt ne fogadná el. Majd azt mondja, hogy nem, azért, mert olyan, azt mondja, hogy már mi az, hogy nekem te kell meg akarja segíteni. Van egy ilyen önfejűség benne, meg ilyen felfúvalkodottság, de hogy szerény az ember is tényleg szüksége van, lehet, hogy egy kiló kenyeret akar venni szegény, akkor általában az én ember elfogadja. Ilyen az ember is. Hogy kap egy ingyenes ajándékot, de Isten azt akarja mégis, hogy mi ezt el is fogadjuk. De nem elég, hogy adja nekünk, de nekünk el is kell fogadjuk. És a sátán ebbe akar minket ezzel a három dologgal megakadályozni. Tehát fontos, hogy jól tudjuk átvenni ezt a kegyelmet, hogy meg tudjuk tapasztalni az Istennek az irgalmát és az ő kegyelmét. Ugye Jézus Krisztusnak a megtestesülése, kereszthalála és a feltámadása egy teljesen új korszakot nyitott az emberiség számára, és ezt a korszakot úgy hívjuk, hogy a kegyelem és az igazság korszaka. Sokan csak a kegyelemről beszélnek, ebből lesz utána a szuper meg a hiperkegyelem, de a kegyelemről és az igazságról beszélünk, az teljesen más, mert az igazság, mi az igazság? Az Isten igéje. Tehát a kegyelmet mindig úgy kell értelmezni, hogy az Isten igéjét alátámasztva ezt. És ezért a szuperkegyelem és a hiperkegyelem, hogy nagyon sok egyházban megvan, az Isten igéje nem támasztja alá, és ezért nem is működhet egyszerre a kegyelem és az igazság. De ettől függetlenül Jézus Krisztusnak a földre jöttével, a megtestesülével, a kegyelemnek, a Szent Szellemnek és az egyháznak a korszakát éljük egész addig, hogy másodszor el nem jön. Amit nagyon várunk, rengeteg, én nagyon figyelem ezt a témát az egész világon, többféle nyelven, ezt javaslom mindenkinek, most már a YouTube-on, például automatikus fordítást be lehet kapcsolni, tehát héber nyelvből is tud magyarra fordítani, angol nyelvből, román nyelvből és finn nyelvből is, olyan fordító van már a számítógépen, hogy a nyelv nem okoz problémát. És ott tartunk, hogy a legújabb telefonokban lassan meg fog jelenni az, hogy maga a mobiltelefon fog bármilyen nyelvből, bármilyen nyelvre fordítani. Ezt a mesterséges intelligencia teszi lehetővé, amiről sok-sok előadást szoktam tartani. A Manna rádióban meg lehet ezt hallgatni, eddig 5 előadásunk volt, és ez egy új korszakot az emberek életében. Tehát a lényeg az, nagyon-nagyon fontos, hogy megértsük a kegyelemnek a korszakát, és miközben helyes módon érezzük meg. És az új korszak valóban nagyon-nagyon fontos. Ugye itt a hívőknek fel kell ismerniük, hogy kegyelemet állunk, nem pedig a mózesi törvény alatt. Ugye ez a római levél 6.14-ben van leírva, és ez egy nagyon-nagyon fontos igehely. És a hívőknek mindenkor emlékezni kell arra, hogy a jelenlegi életvitelük nem a törvény alapján, hanem kizárólag Isten kegyelmének alapján nyugszik. A különbség annyi, hogy a törvény alatt ugye ezt tanították az Ószövetségben, hogy tedd meg, mert ezt meg kell tenned, vagy tedd meg ezt, mert hogy áldás nyer. Ez olyan, mint egy kiskorú gyerek az emberiség ilyen korszakában volt, de a kegyelem korszakában szintet léptünk Jézus Krisztus által, és a kegyelemben azt tanítja nekünk az ige, hogy tedd meg, mert ezt akarod tenni. Tehát az a jó, ami ezt nem külső kényszer hatására, hanem belső ösztökélés hatására teszünk, és ezért nagyon fontos, hogy jól éljük meg a kegyelmet. Hogy tedd azért, mert már áldást nyertél. Tehát ne azért tedd meg, hogy ezért majd áldást nyersz, hanem tedd meg, mert már áldást nyertél, hiszen Krisztus meghozta ezt az ajándékot, átadta neked, és ami átvesszük, ezt a három hibát nem követjük el, akkor ezt már mondhatjuk múlt időben, hogy tegyük meg ezt azért, mert már áldást nyertünk. Tehát fontos, hogy Istennel csak kétféle pozíciónk lehet, vagy ítélet alatt lenni a törvény által, vagy kegyelem alatt lenni. Nyilván megtérés által kerülhetünk ide, hit által. Nagyon fontos, hogy ezt a dolgot még hozzátegyük. És akkor az Efézus 2:8-9-et még hadd idézem ehhez a témához, egy kicsit még jobban kibontsuk ezt a, mint egy rózsát, hogy kivilágozzon ez a fantasztikus üzenet, az Istennek a helyes kegyelme, a kegyelem és az igazság. Sokszor még el fogom mondani, mert kettőt mindig együtt kell látni és kezelni. Tehát Efézus 2:8-9, hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Ugye Luther Márton, amikor ezt az igét elolvasta, és az élete közébe tette, teljesen megváltozott élete, és innen számít a reformáció, hogy megértette ezt, hogy a kegyelem hit által van, Isten ajándéka ez, és nem cselekedetekért van. Ez megváltoztat az egész emberiség sorsát, amikor ezt Luther Márton felismerte, és fontos, hogy mi is ezt felismerjük, és ne feledjük ezt. És ez azért is nagyon fontos, hogy a kegyelem ingyenes ajándék, és nem kell visszafizetnünk. Nyilván, ha az Isten felé hálásak vagyunk, úgy is fogunk tenni jó cselekedeteket, csak az egy másik fejezet az ember életében. Azért is van, hogy senki sem dicsekedhet. Tehát cselekedeteivel, tökéletességével csak egyet tehetünk, hogy hálát adhatunk, mert hit által kegyelemből vagyunk megváltva és megtartva mindjárt. Hit által kegyelemből megváltva és megtartva vagyunk mindjárt. És nem a cselekedetek miatt. A cselekedetek ugyan fontosak, olvasok a Jakab levélben, de a cselekedetek már csak gyümölcsei ennek a dolognak. Mert azt mondja a Jakab levél, ami abszolút nem mond ennek ellent, sokan ezt úgy gondolják, hogy így van, de nem. Ez kiegészíti, hogy a hit cselekedetek nélkül halott, ez valóban igaz, egy másik aspektusból, de ez már a következménye. A megváltás az hit által van, és nem cselekedetek által. Ugye azt is tudjuk, és ugye ezt olvassuk a Új Szövetségben nagyon sok helyen, hogy mégis időnként megcsúszunk, vétkezünk és hibázunk. Fontos, hogy a hittel Jézusra nézve megragadjuk a kegyelmet. Mert a megtérés az nem egy egyszerű alkalom, hanem ha mi vétkezünk, megcsúszunk, olyat teszünk, amit belesodzottunk valamivel, hogy utólag már megbántuk, és ilyen sokszor előfordul az ember az életében, akkor mindig van, amíg élünk, addig mindig van esélyünk arra, hogy megtérjünk az Istenhez. És ezt a kegyelmet újra igényeljük, újra átvegyük. És Jézus Krisztus volt a mi váltságunk ebben. Az apostolok cselekedete 6:8 is ehhez a fej részhez tartozik egy kicsit. István, ugye tudjuk, hogy a kegyelemmel és erővel terve nagy csodákat és jeleket tett a nép között, ezt olvassuk szintén a kegyelemmel kapcsolatban. Fontos, hogy mi is megteljünk, tehát nem elég elfogadni, átvenni, hanem meg kell telnünk, ezt mondja az ige, hogy megteljünk az isteni kegyelemmel, és ehhez kapcsolódik majd az Istennek az ele is, hogy mi megtelünk kegyelemmel, akkor Isten tudja ezt használni arra, irgalomhoz, gyógyuláshoz és isteni csodákhoz jussunk. Tehát Jézus Krisztus követve teljünk meg kegyelemmel és igazsággal. Ha csak valaki csak kegyelemmel telik meg az ember, az nem érti és nem tudja érvényesíteni az Istennek az igazságát. Tehát nincs egy helyes mederben a kegyelem áradása, és a kegyelem olyan lesz, mint a kiöntött folyó. Medertelenül szétfolyik, sokkát okoz az emberben. Tehát fontos, hogy a kettő együtt legyen. Se a csak kegyelem, se a csak igazság nem jó, hanem a kegyelemmel és igazsága. Ha valaki csak az igazsággal van megtelve, az pedig kíméletlenül alkalmazza az igét, amit mond. Tehát lehet, hogy biblikus, amit mond, de ha nem kegyelemből teszi, akkor egy törvénykező ember lesz, kegyetlen és kíméletlen lesz. Sajnos az egyház történelemben nagyon sok ilyen sok hiba volt, hogy valaki csak az igazsággal foglalkozott, és nem az igazsággal és kegyelemmel. Ezért fontos, hogy a két dolog mindig együtt működjön. Ugye az új szövetségben Jézus Krisztus által nyilvánult meg az Isten kegyelme, és néhány példát fogunk mondani, hogy ez a kegyelem nyilván a betegeknek a gyógyításában, hiszen tudjuk, hogy Jézus nagyon sok beteg embert meggyógyított, mindenkit, aki hozzáfordult, mindenkit meggyógyított. A bűnbocsánat közvetítésében, ami szintén nagyon-nagyon fontos, hiszen a mi atyánkban is ez egy fontos rész, hogy az embernek a kenyér után a bűnbocsánat a legfontosabb. Minden napi kenyerünket adnánk nékünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket. Hát egyrészt vannak fizikai szükségeink, és vannak a lelki, szellemi szükségeink. Az emberek sajnos már csak a fizikaira gondolnak. És ez az életüknek a nagy tragédiája, hogy a lelki és a szellemi életükkel nem foglalkoznak, és ezért van rengeteg sérült, lelki problémák, hogy ma a társadalom több, mint a felállítok depressziós. Fiatal gyerekek, fiatal emberek, tinédzserek. Hát emlékszem, amikor nem fiatal, akkor mindenen csak nevetni túl, de nem is emlékszem. Nem emlékszem, hogy nekem volt, hogy több száz barátom egyetlen egy depressziós, nem akaros. Most ha van egy fiatal gyerek, annak a 100 emberből 50 fiatal gyerek depressziós. Ez mind emiatt van, hogy a lelki és a szellemi életüket az emberek elhanyagolják. Ez csak úgy lehetséges, hogy az ellenség, a sötétség, a depresszió az a sötétségnek a támadása. Az emberek szellemére, lelkére. Tehát fontos a betegek gyógyítása fizikailag, lelkileg is, és ilyen szempontból a szellemileg is, és főleg a bűnbocsánat közvetítésében. És ugye a Jézusnál hol látjuk ezt a kegyelmet? A démonoktól gyötölt emberek megszabadításában. Hogy tudjuk, hogy az ember, akit megszabadít, azt mondja, hogy egy légió démon volt benne, és azt is tudjuk, hogy a démonok kiment, kiűzte az emberből, az ember megszabadult, és a démonok könyörögtek Jézusnak, hogy hadd mehessenek be a disznókba, mert a démonoknak az a specialitásuk, hogy nem képesek szellem, emberi testbe költözés nélkül működni. És ezért belementek a disznókba, de csak egy rövid ideig tartott, nem tudjuk, hogy egy perc, öt perc, vagy fél óra volt, mire a tengerbe rohantak, miután a disznók a tengerbe rohantak, nyilván elpusztultak, és a démonoknak megint új testet kellett keresniük. A démonok ez a jellemző, hogy mindenképpen keresik, hogy hogy tudnak testbe megnyilvánulni, és az ő gonoszságukat hogyan tudnak kifejteni. És ma, ha az emberek kimennék az utcára, és az embereknek az utcára a démonokról beszélnék, akkor azt hiszem, hogy meghibbantam, mert annyira meg vannak vakítva az emberek, de a démonok ma ugyanúgy léteznek, mint léteztek 2000 éve ezelőtt. Egy semmi nem változott. És ma nagyon sok ember él démoni megszállottság alatt, de még mondani se szabad ezt a szót, a sátán ennyire megvédte őket, pedig nagyon sok embernek a démonoktól kell szabadulniuk, mint ahogy Jézus is nem véletlenül szabadított meg embereket a démonoktól. Ugye megint csak nézzük, hogy az új szövetségben Jézus által hogyan nyilvánult meg az ő kegyelme. Ugye Jézus segítette az elesetteket, a gyengéket, az erőtleneket és a magányosokat is. Ugye ez szintén az, ugye az egyháznak a feladata lett, amit Jézus bemutatott nekünk. Ugye szintén Jézus bemutatta azt is az ő kegyelme által, ugye bűnös embereket nem fejbe kell verni az igével, hanem nem vádolta a bűnös embereket, hanem közösséget vállalt velük. Ugye Jézus a farizeusok, a zsidó tanítók, ők voltak az ige magyarázók, a zsidó ige, vagy ők támadták őt gyakorlatilag, hogy a bűnös emberekkel, meg a vámszedőkkel vacsorázik és barátkozik. És tudjuk, hogy ezzel Jézus a kegyelmét mutatta meg. Nyilván ennek eddig talán a legismertebb, meg a legelemlebb példája volt, hogy nem vádolta a nyilvánosan megvetett és elítélt bűnös asszonyt, a házasságtörő asszonyt. Noha a Mózes törvényei szerint ez teljesen tiszta ügy volt. Hiszen rajta kapták, nem volt vita sem, neki gyakorlatilag megkövezés az halál járt volna, és ez az Istennek a törvényében volt benne. Ha így nézzük, akik ott álltak a kövekkel, ők végrehajtották azt a törvényt, amit Mózestől kaptak. És mégis, amikor Jézus oda megy, és megkérde, azt mondja, hogy az vesel áll az első követ, aki bűntelen közületek, akkor végig mondom, mindenki eltűnt, elpárogott, és egyedül látott Jézusnak találkozni. Itt is lehet látni, hogy mennyire nem szabad a bűnös embert fejbevágni az igével, hanem a kegyelemmel és igazsággal kell szolgálnunk az emberek felé. És sajnos az egyháztörténet nagyon sokszor elrontották. És ugye azt is látjuk, hogy a Péter árulását sem említette. Hát itt nagyon sok olyan példát tett Jézus, hogy nekünk hogyan kell nyilvánulni, és főleg a mai időkben, amikor egyre nehezebb evangelizálni és nehéz embereket megszólítani, ezek mind jó példák arra, amit Jézus bemutatott, hogy hogyan kell az emberek felé fordulni. Ugye Péternek megprofétálta Jézus, hogy háromszor el fog őt árulni, és ez meg is történt. És amikor Péterrel találkozik Jézus feltámadás után, sohasem említette neki ezt. Én csak el sem mondtam. Mind a ketten pontosan tudták, nem is kellett mondani. És akkor ugye Jézus egy dolgot kérdezett tőle háromszor, nem azt mondta, hogy miért hálultál háromszor, csak annyit kérdezett, hogy Péter, szeretsz te engem? Az elsőnél még könnyen válaszolt, a másodiknál, a harmadiknál már elsírta magát, és pontosan tudta, hogy nem kellett Péternek elmondani. Ezek mind nagyon-nagyon fontosak, hogy lássuk, hogy nekünk is hogyan kell a igét tanítani. És azt is látni kell, ezekből levonva a Jézus Krisztusnak a kegyelméről, mit jelent a kegyelme, hogy először is nem mond, Jézus nem mondott ítéletet, rámutat a gyarlóságukra ugyan, de soha nem vádolta az embereket, és a gyarlósága pedig elfedezi. Ugye azt mondjuk, hogy a szeretet minden bűnt elfedez. Ez is egy nagyon, ezt már Pál apostol mondja nyilván, aki Krisztustól tanulta mindezt meg. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy szeretettel, megértéssel közeledett mindig az emberekhez, soha nem bélyegzett meg, nem rakott negatív skatujába embereket. Amikor valaki bajban, vagy elesett állapodónak, az nem lenyomta, hanem felemelte. Ezek mind olyan dolgok, amit sajnos az egyház történelemben nagyon-nagyon sokszor nem alkalmaztak, vagy hibásan alkalmaztak, és nekünk igenis kötelességünk, hogy az igét jól értelmezzük. És ami még nagyon fontos dolog hangsúlyozni, hogy nincs véglegesen elrontott helyzet. Nincs véglegesen elrontott emberi élet. Hogy valaki ezt az interneten hallgatja, és ilyen helyzetben vagy úgy gondolja, hogy már reménytelen, akkor ez a sátánnak a vádlása, amiről az előbb beszéltük, pontosan azért, hogy el akarja venni ezt az ajándékot, amit Isten mindenkinek, minden embernek, minden bűnösnek át akar adni az ő szeretet és kegyelmét, de nekünk ezzel össze meg kell térnünk. Tehát ha ezt te hallgatod, és még nem tértél meg, akkor tedd meg ezt, keresd egy élőhitő gyülekezetet, ahután tudják ezt neked bemutatni, hogy ez hogyan fog működni. A 103-as Zsoltárban is van ezzel kapcsolatban egy fontos üzenet, a 103-as Zsoltár 8-13-as versében, ami úgy szól, hogy irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme, hosszú, szeretete nagy, nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneik szerint fizet nekünk. Ugye ezt Jézus jól bemutatta a házasságtól, azt mondja, volt vétek, volt bűn, volt törvény, és mégis a kegyelem megmentette ennek az asszonynak az életét. És ugyanez van ma is, hogy nem vétkeink szerint, és ezért van reménye mindenkinek, akár milyen bűnös volt eddig az életed során, ha Istenhez fordulsz az életedben, amíg élsz, mindig, amíg tart ez a kegyelmi időszak, mert meg fog szűnni. Jézus második eljövetelével ez az idő, ez az ájon, ez görögben úgy van, ez egy időszak, görög ájon szót mutatja, ez a kegyelmi időszak Krisztus második eljövetelével be fog zárulni. És azért, hogy tart, ezt ki kell használni. Tehát nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld, az ég a földtől, olyan nagy a szeretet az Isten félők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa a fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. És itt nagyon fontos, hogy azt tudja ezt átvenni, akiben van Isten félelem, és erről sokszor beszéltünk már, az elmúlt 2-3 évi tanításokban ezt, ha valaki meg akarja tudni az Isten félelem, meg tudja hallgatni ezt a tanítást. Ugye itt folyamatosan beszélünk arról, és ez még egyszer mondom, semmit nem változott az idők során, a felvilágosodás ide vagy oda, teljesen mindegy. Azt tudjuk és látjuk, és a Bibliából tudjuk, hogy a szellemi igazságok nem függnek időktől, örökérvényűek, és a Bibliában, amit olvasunk, azok mind szellemi igazságok. Tehát azt is látjuk, és a Bibliából tudjuk olvasni és értelmezni, hogy az ördögnek van egy stratégiája. Az ördögnek Isten ellenségének az a stratégiája, hogy egy a felfelé néző embert lefele magára nézővé teszi. És ezzel, mikor az embernek a fókusza Istenről átterelődik arra, hogy az ember magára nézzen, és ma ezt látjuk az egész nyugati világunkban, hogy ezt kommunikálják, persze nagyon szépen becsomagolva, művészetben, kultúrán, meg zenének mondják ezt a hazugságot, ezt becsomagolják, hogy az ember ne az Istenre nézzen, hanem saját magára, ez a hamis liberalizmus, aminek a korát ma érjük. Eredetileg a liberalizmus az egy keresztény mozgalom volt, az a liberalizmus, ma van, az teljesen kifordult az eredeti irányából, és ezt az ördögi stratégiát valósítja meg, csak szépen becsomagol, az emberek benyeljék a mérget egy ilyen szép csomagolt pirulában. És ez a lényege, hogy a felfele, Istenre néző ember lefele nézzen saját magára. Ez egy óriási méreg. és ez folyamatosan dobálják az emberekbe, és elég hatásos, látható a világunkban. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy az elő is beszéltünk, hogy amikor az Isten kegyelmét nézünk, akkor ne magunkra nézzünk, ne a mi bukásainkra, ne állandóan a mi eleséseinket, vétkeinket vesszük, mert ha ezt tesszük, akkor csak süggedés és depresszió és a sötétség és a vádlás fog jönni, hanem ezt engedjük el, ahogy az előbb néztük, és fogadjuk el Istennek az ajándékát. Fontos, hogy az ördögi, vádló, kárhoztató sugallatokra, mert ezek ilyen gonosz, sötét világ sugallatai, ne hallgassunk, és tudjuk átvenni az Istennek az ajándékát. Szintén van egy fontos üzenet, ami úgy szól, hogy ha magadra nézel, vagy büszke leszel, vagy depressziós. Ha Istenre nézünk, akkor ez a hiba nem fenyeget minket, mert akkor gyakorlatilag nem leszünk büszkék, hanem alázatosak leszünk, mert a Biblia erre tanít, és nem leszünk depressziós, mert lesz reményünk. A kereszténység a reménynek a vallása. És ezért akarja az ördög, hogy ne az Istenre nézünk, hanem magunkra, mert akkor eléri azt, hogy valaki. A világ tele van ilyen nagyon büszke, nagyképű emberekkel, akik utána csak meg kéne nézni, lehet, hogy nem azonnal, 1, 2, 3, 4, 5 vagy 10-15 év múlva ki fog jönni az életükben, mert a szellemi törvények működnek. Lehet, hogy nem fogod meglátni, de ha ismered az embert, én sok ilyen embereket követtem végig, ez mindig működött, hogy ez a büszkeség, az mindig a bukáshoz vezető útnak az első lépcsőfoka. És ha valaki a büszkeségen minél magasabbra jut, annál nagyobb lesz a bukása, ez 100%-ban működik, csak megfelelően nem mindig veszük észre. Tehát ha magadra nézel, akkor vagy büszke leszel, vagy depressziós. Mert depressziós azért lesz, mert az ördög vádlását benyelted. És ezek szellemi dolgok. Ha bármilyen okos vagy, lehet, hogy 5 diplomád van, akkor is bele fogsz esni ebbe. Nagyon sok képzett, több diplomás ember depressziós. Ilyeneket én nagyon sok embert ismerek. Tehát nagyon fontos, hogy ezt ne vegyünk be ezt a pirulát, hogy magunkra nézzünk, mert akkor vagy büszkék leszünk, vagy depressziós. És a kulcs szó tulajdonképpen az, hogy törekedjünk. Törekedjünk a jóra. Ugye főleg a János leveleiben olvashatjuk azt, hogy nincs egyetlen egy bűntelen ember, és ha valaki azt mondja, hogy nincs bűne, akkor az hazudik. Ez nagyon-nagyon fontos megtudnunk, de ez nem azt jelenti, hogy fel kell adnunk a harcot, nekünk törekednünk kell arra, hogy az Isten által elvált módon alakuljon a jellemünk és a hozzáállásunk. Ugye a törekvés azt jelenti, hogy jó döntéseket kell hozni az Istennek az igéjével, az Istennek az igéje alapján, és a Szent Szellemnek az erejével, mint segítőtársal. Egyedül nem fogunk tudni megbírkozni, és ez a világ problémája, hogy mehetsz akármilyen pszichológushoz, kifizethetsz milliókat a pszichológusnak, lehet, hogy egy picit jobban fogod érezni magad, de az alapproblémáját sajnos nem szünteti meg, mert ez nem tudja. Viszont nagyon sok pénzt ki tudsz nála fizetni, és ezért nagyon, nagyon sok pszichológus van, de nagyon sok olyan ember van, akiknél ez nem oldott meg problémákat. Nem akarok most a pszichológusok ellen beszélni, mert sokszor segíthetnek az embereknek, de nem szabad összekeverni az irányt, hogyha az ember emberre néz, és utána egy pszichológushoz, az folyamatosan egy mókuskerékbe fog futni. A kiugrás a mókuskerékben ott van, hogy nem lefelé nézzük, hanem Istenre felfelé, és nagyon sok olyan embert ismerek, akinek ez megváltoztatta az életét. Szintén a törekvésről néhány ige helyet felolvasnék. Ámos, a kis 12 kis profétánk van, Ószövetségben Ámos a kis profétákhoz írtott, de nem azt jelenti, hogy ő nem jelentős, hanem rövid az a könyv, némely kis proféta könyve csak 5-6-7-8-10 oldalas, de ettől függetlenül nagyon-nagyon fontos üzenet van benne, ilyen az Ámos proféta is. Ámos 5-14-ben a jóra törekedjetek, ezt mondja Ámos az Ószövetségben, ne a rosszra, akkor életben maradtok. És veletek lesz az Úr, a seregek ura, ahogy ezt ti mondogatjátok. A törekvés, ez minden szavar mondjátok, hogy a kis profilának hívjuk, de ez egy hatalmas üzenet. Még ezt elolvasom, Ámos 5.14. A jóra törekedjetek, ne a rosszra, akkor életben maradtok. És veletek lesz az Úr, a seregek istene, ahogy mondogatjátok. Tehát a törekvés az egy folyamatos mondogatás van. És ez egy nagyon fontos gyakorlat. 1 Tesszalonika, Pál apostol, Tesszalonika között levele, 1 Tesszalonika 5.15-ben, vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra, egymás iránt és mindenki iránt. Ugye ez a Krisztusnak a tanítása, hogy a rosszal, ne fizessen senki a rosszért rosszal. 2 Timóteus 2.22. ifjúkori kívánságodat pedig kerüld. Törekedj viszont az igazságra, a hitre, a szeretetre, a békességre, azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat. Itt is ugyanezt olvashatjuk, hogy törekedjünk az igazságra. És ugye ez ugyanez, ami központi igény van. A kegyelem és igazság. Kegyelem és igazság. Amikor tudatában vagy, megismerted, a hit által megragadtad, és kegyelem alatt vagy, akkor tudunk kegyelmet adni másoknak. Ugye Isten azért ad nekünk sokszor tudást, ismeretet, kegyelmet, szeretetet, békességet, hogy ezt mi továbbadjuk. Mert olyan, hogy a folyó is, hogyha megakad, akkor csak egy idő múlva áradás lesz belőle, de a folyó az folyamatosan nő, hogy folyamatosan megy, de nem szabad eldugatnunk a folyót. Ilyen az Istentől kapott ajándék is, a kegyelem is, és a szeretet is, és az igazság is, hogyha ez már megragad bennünk, akkor tudunk adni másoknak, és tudunk másoknak segíteni. 2 Korintus 12.9 szintén ez a témához kapcsolódik, de ő ezt mondta nekem, írja a Pál apostol, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Ez nem az a gondolat, amit ma a világban hallunk, ezért ezt még egyszer olvasom, annyira fontos. Elég néked az én kegyelmem, mondja az Isten, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus eljelakozzék bennem, mondja a Pál apostol, aki valóban eljutott az Istennek az ismeretére. Apostolok cselekedete szintén ehhez a témához tartozik, 18-27. Amikor pedig át akartam menni Akhájába, a testvérek biztatták és írtak a tanítványoknak, hogy fogadják be őt. Amikor megérkezett, nagy segítségükre volt azoknak, akik a kegyelem által hívőké lettek. És itt van a lényeg a mondat végén. Akik azok a hívők, akik a kegyelem által, minden hívő valamilyen módon kegyelem által lesz hívő. És a Róma 6.14-ben, és már nem soká befejezem, ez egy rövid üzenetet terveztem, egy kicsit hosszabb lett, de mindjárt befejezzük. A Róma 6.13-14-ben még van egy nagyon fontos üzenet ezzel a témával kapcsolatban, ezt mindenképpen szeretném elmondani, hogy tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyetek, hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint aki a halálból életre keltett benneteket. Tagjaitokat is adjátok át az irgalmasság fegyveréként az Istennek, hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Még egyszer felolvasom, hiszen ezzel kezdtük, és ezzel is szeretném befejezni, hogy nem a törvény, hanem a kegyelem uralmatotok, és mindig a kegyelem mellé a kegyelem és igazság, ott hangsúlyozom. Mit tegyünk tehát? Folytatódik az igen. Vétkezzünk? Mert nem a törvény, hanem a kegyelem alatt élünk? Szó sincs róla. Nagyon fontos, hogy ez még mai időkben is sokaknak el kell mondani. Tehát meg kell tanulnunk azt, hogy nem csak egyszer kell, hanem folyamatosan kell ezt a kegyelmet átvenni Istenben, meg kell telnünk vele, és meg kell ragadni, meg kell maradni benne. Ugye a nézőpont nagyon fontos, nem magunkra nézni, hanem Jézusra, és arra, amit értünk tett, és amikor elesünk és vétkezünk, mert ez mindenkivel előfordul, eleséseinkkor és vétkezésük idején fontos megalázkodni, ez az igen nagyon sokszor hangsúly, az alázatosság legyen bennünk, megalázkodni, felállni és hitáltal megragadni a kegyelmet. Tehát amikor elesünk, vétkezünk, az első, hogy megbánjuk a bűneinket, felállunk és hitáltal megragadjuk az Istennek a kegyelmét. És még egy fontos üzenet, ami a Galata 5-4-6-ból van, ez szintén egy figyelmeztetés ez a témához, akik a törvény által akartok megigazolni, elszakadtok a Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestek. Mi ugyanis a Szent Szellem által hitből várjuk az igazság reményét. Itt megint a kegyelem és az igazság együtt van. Mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. Ez egy nagyon fontos üzenet, még ez nagyon ehhez a témához tartozik. Galata levél 5-4-6-ról van szó. És akkor még 2-3 igét szeretnék felolvasni, ami szintén az erőt ad ehhez. A zsidókhoz írt levél 4-15-16. Mert nem olyan főpapunk van, aki aki ne tudna megindulni előtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvezett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükség. Nagyon sok ige hely van persze, még ezen kívül most mindent nyilván nem tudtam felolvasni, de nagyon fontos, hogy a üzenet, talán még ez az utolsó, 2 Timóteus 2.1, te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely a Krisztus Jézusban van. Tehát kívánom mindenkinek, ki ezt hallgatta, akár személyesen, akár az interneten, vagy bármilyen más módon keresztül, kívánom, hogy felismerd, hogy hit által elfogad az életed, minden napján jár igazságban, és a kegyelem uralma alatt él. És a kegyelem és az igazság uralma alatt él. Isten áldjon benneteket, szervusztok!